Fejes élet találkozó 2015. július 24-e. Ostrom alatt a Biblia második rész. Lélekvándorlás.
Ölelünk mindenkit, határainkon innen is túl, meg itt a helyszínen. És nagyon hálásak vagyunk Novák Zsoltinak, hogy veszi a fáradtságot és jön. Most az ő kamerájával vesszük, Rafael szervizbe van. Elkészül, de kérlek imádkozzatok a technikáért, és köszönjük Sós Attilának, aki szokás szerint ott ül és veszi a hanganyagokat, és jegyzetel, meg segít a címeket megfogalmazni. És köszönjük a hatalmas szolgálatotokat, fiúk, enélkül nem itt maradna a terem falai között az üzenet. És aztán Sanyi nem lesz, ezt ugye bejelentette két hete, és aztán tegnap reggel felhívott, illetve délelőtt, hogy mégiscsak tud jönni, nagyon örültem neki, aztán éjjel 22:40 körül küldött egy SMS-t, hogy mégsem tud itt lenni. Úgyhogy nagyon sajnálom, de szeret minket. Nagyon fontos neki az eredményes élettalálkozó, és mindenkinek a szeretetét küldi. És köszönöm, hogy ennyien itt vagytok, és ez nagyon fontos dolog, mert így nélkületek szintén nem lenne eredményes élet. Ez egy csapatmunka, és mindenkinek hihetetlen nagy része van benne. És nyilván nektek is, akik nézitek akárhol is, vagy a Földnek akármelyik szögletében. És lehet, hogy lesz egy üzenet a végén, sőt várjuk Pásztor Mátyás Ferencet a Föld valamelyik szögletéről, nem tudjuk, hogy honnan érkezik, de lehet, hogy megjön, és akkor a felénél átadnám neki a szót, hogyha meg nem, akkor folytatnám azt a sorozatot, amit elkezdtünk. Pár hete mi is a címe? Ostrom alatt a Biblia. Folytatnánk a Biblia ostromát, és aztán a végén van egy rövid gondolatom is. Valamit meg kell értenünk ezzel a könyvvel kapcsolatban. Ugye, és kérlek, hogyha most kapcsolódsz be, akkor hallgass meg az első részét a Biblia ostromának. És nagyon sok mindent meg fogsz érteni belőle, de ami az első és a legfontosabb dolog, az, hogy ez a könyv azt állítja magáról, hogy Istennek a szava. Ugye azt mondja az írás, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Ezt mondja a Biblia. Na most, nyilván nekem van meggyőződésem, hogy ez igaz-e vagy nem, de hogyha neked nincs, akkor fel kell tenned magadba a kérdést, hogy tényleg Istentől ihletette a Biblia. Mert hogyha igen, akkor hihetetlen jelentősége van az életedre. Ezt a kérdést nem úgy kell elképzelni, hogy ez most egy jó kaland elolvasni a Bibliát, vagy ez hozzátartozik az alapműveltséghez, vagy valami ilyesmi gondolat, hanem az, hogyha ez a könyv tényleg Istennek az üzenete, akkor ez mindent jelent a számodra. Akkor ez mindent jelent a számodra. Mindent vagy semmit. Hogyha a Biblia nem igaz, akkor semmi gond. Akkor ugyanolyan, mint egy regény, vagy bármi más történelmi forrásmunka. De hogyha ez tényleg Istennek a szava, a kijelentése a számunkra, akkor hihetetlen fontossága bír az életedben, és ez életed legfontosabb könyve és legfontosabb üzenete. Tehát amikor ostromoljuk a Bibliát, akkor ezzel az igénnyel kell fellépnünk, hogy ez a könyv vagy az, aminek mondja magát, vagy pedig akkor a helyén kell kezelnünk, polcon a többi könyv között. És vettük az ellenvetéseket, ugye a kánon kialakulásáról beszéltünk, meg hogy keletkezett a Biblia, kik írták. Tehát vetettünk egy alapot az első körben. És csak egy nagyon rövid ismétlés, hogy ugye a kánonnal kapcsolatban, kérlek az első részt hallgass meg, ugye közkeletű hiedelem, mindenki erről beszél, hogy a Bibliát úgy tákolták össze a zsinatok. De ennek ellenére bizonyítékunk van arra, hogy az első zsinatnak az ülésezése előtt 100 évvel már Origenész az Új Szövetségnek a 27 könyvét együtt említi. Tehát lennie kellett egy úgynevezett őskánonnak, amiről a zsinatok vitatkoztak. Figyelj, az, hogy viták folytak, az azt jelenti, hogy már volt miről vitatkozni. Ez egy nagyon fontos dolog. A zsinatok semmi újdonságot nem hoztak létre, csak egymás után elfogadták azokat a könyveket több száz éves vita alapján, amit már akkor 200 éve együtt olvasott a keresztény egyház. Semmi újdonságot nem hoztak létre, hanem sorba szépen elismerték azokat a könyveket, annak, amiket már akkor is 200 éve Istentől ihletett írásoknak tekintettek. És ezek nagyon fontos dolgok. Azon gondolkodtam, hogy a Bibliát cáfoló bizonyítékok olyanok, mint Kalambó felesége. Egy csomóan beszélnek róluk, de még senki nem látta őket. És aztán én azt gondolom, hogy tényleg becsületesen utána jártam ennek a dolognak. És tényleg ostromoltuk a Bibliát itt többen, akik itt vagyunk. Szabó Peti itt ül, és ő is becsületesen ostromolta a Bibliát, és én is, és Sanyi főleg, és gondolom, hogy még jó páran, és nem tudtuk bevenni. Nem tudtuk bevenni, és szeretnénk megmutatni ennek a valóságát. Oké, most egy következő téma, ami menjünk itt sorba, és erről fog szólni a sorozat. Végigmegyünk a különböző ellenvetéseken. És aztán kérlek, hogyha van ellenvetésed, vagy neked szegeztek valamit, amit érdekesnek tartasz, akkor kérlek, írd meg nekem ernő@visszavalossághoz.hu. Tehát a következő ellenvetés, hogy a Bibliából kivették a lélekvándorlás tanát. Ezt hányan hallottuk? Tehát, hogy oké. Tehát, hogy benne volt, oké, a legtöbben a 325-ös níceai zsinatot gyanúsítják vele, hogy ott az ottani püspökök és különböző egyházi főméltóságok egyszerűen fogták, és az írásokból kiemelték azokat a verseket és utalásokat, amik a lélekvándorlásnak az elképzelését tanították. Vegyük pontokba. Első ellenvetésünk ezzel a kijelentéssel kapcsolatban, hogy a lélekvándorlás sosem képezte a zsidó-rabbinikus tanításoknak az alapját. Sőt, egyáltalán gyakorlatilag szóba sem kerültek. A Bibliát az első laptól az utolsóig áthatja a megváltásnak az elképzelése, az egyszeri halál, és aztán az egyszeri feltámadás. És aztán nagyon világosan fogalmaznak, hogyha szeretnél erről pontos információkat, és nem hiszel nekem, akkor kérlek menj fel a mazsihisz.hu-ra, és keresd rá, hogy a zsidóság a hagyományaiban és a vallásában hogyan gondolkodott a lélekvándorlásról. És majd meglátod, hogy a kabbalán kívül különböző zsidó ilyen varázsló szektákon kívül az igazi rabbinikus iratok soha nem tanították a lélekvándorlást. És mint tudjuk, ugye a Bibliát zsidók írták, Lukács apostol kivételével, és pontosan tudták, hogy mi volt akkoriban a szokás, mit tanítottak a rabbik, de a lélekvándorlás gondolata fel sem merül a Bibliában. Aztán például, hogy az egyházatyák a kezdeti években eretnekségnek titulálták a lélekvándorlás gondolatát. Ez a későbbiekben már az Új Szövetségbe felmerül, mint eretnekség, és aztán az Új Szövetség még nem beszél róla, de viszont a korai egyházatyák, akik az apostoli atyáknak voltak a tanítványai és az utódai, nagyon-nagyon sokat írtak erről. Például Origenész a következőt írta. Egyébként Origenésznek a harmadik századi egy Józsué könyvén alapuló prédikációjában találjuk az Új Szövetség 27 könyvet felsorolva. Tehát ez azt jelenti, figyeljetek, hogy a negyedik századi zsinat, az első zsinati üléshez és a negyedik században volt. Több mint 100 évvel előtte az Új Szövetséget már együtt olvasták abban a formában, ahogy ma ismerjük. Ez nagyon fontos. Origenész a katolikus egyház megalakulása előtt 100 évvel a következőt írja a lélekvándorlásról. A lélekvándorlás tana idegen az Isten egyházától. Nem az apostolok fektették le, és sehol sem jelenti ki az írásokban. Ez a Máté evangéliumához írt kommentárjából való Origenésznek. És majd mindjárt megnézzük, hogy Mátéban, tehát Máté evangéliumában hol szeretnék belelátni a lélekvándorlást. Aztán Irenaeus, aki a második században élt, szintén egy egyházatya volt, az eretnekek ellen című írásában szintén beszél a lélekvándorlásról, mint eretnek tanításról, ami soha nem képezte az újszövetségi iratoknak a még a rész tanait sem. Aztán Tertullianus szintén a második században az Apologia című írásában szintén felhívja a figyelmet, hogy ez egy eretnekség. Figyelem, még sehol nem volt a katolikus egyház, és sehol nem voltak a zsinatok. Azok majd több mint 100 évvel később kezdenek el ülésezni. És a következő kérdésem az, hogyha a kereszténység már létezett akkor több mint 200 éve az első zsinat ülésezése előtt, akkor mégis hogyan lehetett volna kivenni a lélekvándorlás tanát az írásokból? Ehhez több ezer, de lehet, hogy több tízezer iratot kellett volna összegyűjteni a világ akkor már nagyon sok részéről. Be kellett volna gyűjteni az iratokat, ugye, amiket meg akartak változtatni, és aztán egy új írás halmaz kellett volna létrehozniuk, és azt újra elterjeszteni. Ez egy elképesztő vállalkozás lett volna, ez lehetetlenség. És egyébként meg nagyon trehány munkát végeztek, mert egy csomó minden benne maradt a Bibliában, ami kifejezetten cáfolja a lélekvándorlást, illetve nem találunk egyetlen olyan utalást sem, ami ezt megerősítené. Mindjárt megnézzük. Például Máté 17:11-13-ig nagyon sokan hivatkoznak erre. Lehet, hogy most ez egy kicsit száraz, de főleg akkor, hogyha ismered a témát. De higgyétek, hogy ez hasznos, amikor védelmezzük az írásokat, meg a hitünket. Tudjátok, hogy nagyon sokan így szeretnek belerúgdosni a múja keresztényekbe. És aztán, amikor valaki találkozik egy olyan hívővel, aki tud válaszokat adni, akkor nagyon, nagyon nagy meglepetés szokott lenni. És ez nagyon jó beszélgetések alakulnak ki. És ezzel megmentheted a beszélgető partnerednek az életét. Nem a versengésről szól az, hogy mi tudunk néhány dolgot. Oké, tehát Máté 17:11, Jézus pedig felelvén mondanékik, Illés bizony eljöv előbb, és mindent helyreállít. De mondanéktek, hogy Illés már eljött, és nem ismerték meg őt, hanem azt művelték vele, amit akartak. Ezenképpen az ember fiának is szenvednie kell majd őtőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról szól a nékik. Tehát itt azt feltételezik, hogy Illés keresztelő Jánosban reinkarnálódott. Keresztelő Jánosban született újjá. Ezzel csak egy probléma van, nevezetesen az, hogyha olvastad az Ószövetséget, akkor tudnod kell, hogy Illés nem halt meg, hanem Illést Isten elragadta. Élve. És aztán megjelent Illésként ugyanazban a személy azonosságban, János evangéliumában, megdicsülés hegyén, és a tanítványok, Péter felismeri őt, felismerhető ő Illés, és az elragadása után, amikor itt hagyta a fizikai világunkat, akkor sem változott meg a személy azonossága. Az identitása ugyanaz maradt, úgyhogy ez az év nem állja meg a helyét. Illés nem halt meg, erre nem lehet hivatkozni. Ez az egyik. Aztán, és Lukács 1:17-ben is van egy hivatkozás erre. Megint keresztelő János, és az Úr előtt fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse. Ez egy hasonlat. Olyan ereje lesz, és olyan lelkületű lesz, mint Illés. Ez egy nagyon érdekes dolog. Nem azt mondja az írás, hogy ő Illés, hanem azt mondja, hogy Illés lelkével. Ez egy hasonlat. Ez épp olyan, mint hogy ő, olyan, ez az ember olyan erejű, mint Herkules. Herkules erejével bír. Vagy olyan bölcs, mint Salamon. Salamon bölcsességével bír. És tudod, hogy nagyon könnyű a szó szerint értelmezni olyan dolgokat a Bibliából, amit a Biblia képes beszédben próbál elmagyarázni. És nagyon könnyű képes beszédnek, vagy hasonlatnak titulálni olyan dolgokat, amit pedig szó szerint kéne érteni. És ilyenkor el szoktuk dobni az agyunkat, ahogy Sanyi mondja, mert amikor olvasok például egy kalandregényt, akkor eszembe se jut az, hogy felcseréljem az értelmezést. Szó szerint értem, amit szó szerint kell érteni, és aztán nem gondolom azt például, hogy a Földnek a föld lapos, mert használja a könyv azt, hogy még a föld sarkáig is elmegyek utánad. Ezek hasonlatok. Nagyon érdekes, de ez pedig a szívünk állapotát mutatja, hogy mit szeretnék kiolvasni az írásokból. Oké. Szóval, hogyha a lélekvándorlás, ha a zsinatok vették ki, akkor pocsék munkát végeztek, ugyanis Dániel 12-13-ban, és térjünk most át arra, hogy a Biblia mit mond az ember életéről. Dániel 12:2, és sokan azok közül, akik alusznak a földporában, felserkennek, némelyek az örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosságra. A Biblia végletekben beszél. Vagy örök élet, vagy örök kárhozat. Jelentsen ez bármit. Aztán pedig a 13. utolsó vers Dánielhez beszél, te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkezd a te sorsodra a napoknak végén. Nyugszol, és felkezd a sorsodra a napoknak végén. Nem újjászületsz újonnan, hanem lesz egy ítélet. Ez nagyon fontos. És aztán Lukács 16-ban pedig Jézus beszél arról, hogy a halál után egy végletes állapotban merevedik az ember az örökké valóságban. És a földi életünk dönti el, hogy hol töltjük az örökké valóságot. Nincs többszöri újjászületés. Itt beszél a pokolról, a Hádészről, a halottak birodalmáról, és beszél a paradicsomról. És a kettő között nincs átjárás. És aztán látjuk azt, hogy a Hádészben hogyan gondolkodnak az emberek, hogy onnan nincs kiút. És mondja a gazdag ember, hogy küldj valakit a testvéreimhez, nem tudok visszamenni. Nem tudok visszamenni. Küldj valakit a testvéreimhez, és mondd el nekik, hogy mi a helyzet, hogy nehogy ők is úgy elvesztenek, ahogy én. Aztán Zsidók 9:27. Érdemes egy picit így belemenni az írásokba, mert nagyon érdekes dolgokat találunk. Zsidók 9:27 végez a lélekvándorlás elképzelésével. Ez olyan, mint amikor egy ökölvívó lefiniseli az ellenfelét, a másik már tántorog, és már csak a döntő ütést kell bevinnie, és az padló, és onnan nincs felállás. Ez körülbelül így végez a lélekvándorlással. És miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután az ítélet. Egyszer. Csak egyszer. És ott van a lator a kereszten, illetve a két lator, és látjuk, tudod, az te vagy meg én, az a világ választása. Aki igent mondott a megváltásra, és aki nemet mondott. És aki igent mondott, arra Jézus azt mondta, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Nem az, hogy újjá fogsz születni majd egy másik testben, ne aggódj, hanem hogy én velem leszel, én velem. Úgyhogy az új szövetséget teljesen átszövi az egyszeri és végleges feltámadás, vagy az örök kárhozatnak a tanítása. Jézus nagyon éles ezzel kapcsolatban, Máté 25:46-ban, vagy János 3:16-18-ig, tudod, aki hisz én bennem, annak örök élete van, aki pedig nem hisz, az elkárhozott. Aki hisz, az nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Ezek nagyon végletes dolgok. És aztán egy picit még időzzünk itt a lélekvándorlásnál, mert ez hihetetlenül elterjedt tanítás. Csak egy picit gondolkozzunk rajta. Hogy nem tudom, lehet, hogy úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy nem vagy benne biztos, vagy lehet, hogy biztosra veszed, hogy létezik lélekvándorlás, de én mondok valamit. Mi van akkor, hogyha ez az egész tanítás azt célozza, hogy elvegye az élét az életed legfontosabb döntésének? Mi van akkor, hogyha nincs második lehetőség, és te annak a tudatában élsz, és semmi baj, újjászületsz újra? Én azt mondom neked, hogyha a Biblia igaz, akkor állati nagy bajban vagy. Úgy értem, hogyha a lélekvándorlás nem létezik, bajban vagy. Hogyha viszont én tévedek, akkor semmi nem történik. Úgy értem, majd megint megszületek. És egyébként csak a Biblia azt mondja, hogy egyetlen döntés körül fordul meg az életed. Oké, ezt majd megmutatom. Egyetlen döntés körül fordul meg az életed. És ez Isten, az Istenbe vetett hiteddel kapcsolatos. Nincs még egyszeri próbálkozás. Jézus nagyon élesen felhívja a figyelmet. Egy dobásunk van, egyetlen egy. És ugyanakkor pedig egy New Age-es oldalon elkezdtem kommentelni 2011-ben, 12-ben, és kétes hírnévre tettem szert rövid idő alatt. De akadt egy-két barátom, és most Isten vezetett, és visszatértem oda, és elkezdtem írogatni. És ez, aki régebben is így kedvesebb volt velem, mert valami ordinári hangnemben írkáltak olyan emberek, akik azt vallották, hogy mindenkinek igaza van. Mindenkinek igaza lett. Csak nekem nem. És mondtam, hogy ez az egy kicsit így frusztrál engem, hogy így gondolkoztok, mert miért nem fogjátok fel úgy, hogy hát ez is egy vélemény. Miért támadtok? Na mindegy, akadt ott egy barátom, és most örült, hogy visszajöttem, és beszélgettünk, aztán más is beleszólt a beszélgetésünkbe, és ugye a lélekvándorlással kapcsolatban, és kifejtette az elképzelését, és én föltettem azokat a kérdéseket, amiket az emberek nem szeretnek feltenni maguknak. De azt, hogy ki a karma. Tehát az a kérdés nem állja meg a helyét, hogy mi a karma. Ugyanis bármi is legyen, döntéseket hoz, ítélkezik, működik, működtet egy rendszert, ami egy személyes lénynek az attribútuma. Tehát a karma nem lehet egy személytelen erő, aminek szeretnék gondolni sokan, hanem szándékosan kérdeztem azt, hogy oké, ki a karma? Milyen mérce alapján ítélkezik? Hogyan működik? Hogyan gondolkodik? És erre nem kaptam választ, és odaírtam, hogy de hát ezt tudnod kell, hogyha ebben hiszel. Mert mi alapján hiszel ebben? És aztán nagyon érdekes a karma. A lélekvándorlás tanáról lövésük sincs az embereknek, hogy mi az. Nem tudják. Mindjárt megmagyarázom. A 19. században hozták be abban a formában ezt a tanítást, amiben most ismerjük, felpuhítva, hogy az európai ember számára is emészthetővé váljon, de köszönő viszonyban sincs az eredeti keleti tanokkal, ugyanis itt Európában már nem tanítják azt, hogy állatként, meg növényként is újjászülethetsz, holott az eredeti tan tartalmazza. A karma az eredeti tanban megtorlást jelent, itt Európában pedig önmegvalósításnak gondolják az emberek. A keleti ember rettegett a karmától, és félt az újjászületéstől. Itt pedig ünneplik a lélekvándorlás, hogy fejlődök, előre haladok. Ha hiszel a lélekvándorlásban, akkor retteg tőle, hogy igaz. Mert nincs kiszállás belőle, nagyon egyszerű oknál fogva. Hogyha a lélekvándorlás igaz, az azt feltételezi, hogy a tested nem ugyanaz, de a lelked mindig ugyanaz. Van egy jogfolytonosság. Újra ugyanaz a lélek születik meg egy másik testben, de attól még az te vagy. És hogyha belegondolsz abba, hogy és a nyugati tanítás az, hogy és egyébként a keleti is egy értelemben, hogy fejlődnöd kell, és meg kell tapasztalnod dolgokat, és végül el kell érned a tökéletességet. Ezzel viszont egy baj van, és ez tapasztalati tény. Senki nem tud tökéletes életet élni. Ha csak egyszer hazudsz, akkor vége. Akkor vége. Mi következik ebből? Petya mondta ki, minél tovább élsz, annál reménytelenebb lesz a helyzeted. Azaz, hogy a keleti tan kimondja, figyeljetek, az eredeti tanítás, nem az eltorzított, az eredeti azt mondja, hogy minél több hibát vétesz, annál alacsonyabb létformából fogsz újjá születni. Ez több problémát is felvet, ugyanis ha állatként születsz újjá, ott nincsen öntudatod, és nem tudsz önmagadról gondolkodni, a legjobb tudomásunk szerint. De most mondhatod azt, hogy az állat is tud önmagáról gondolkodni, ha bár ez tudományosan nem állja meg a helyet, de menjünk tovább. Mi van akkor, ha növény formájába születsz újjá? Akkor milyen döntéseket tudsz hozni? Milyen jó cselekedeteket tudsz végrehajtani? Mondjuk egy alga vagyok, nem tudom, 25 méter mélyen a földközi tenger mélyen. Ott figyelek. Na jó, nem akarok cinikus lenni. Oké. Tehát a következő a helyzet, hogyha a reinkarnáció igaz, akkor végleges és reménytelen a sorsod. Úgyis egyre több hibát halmozol fel, és soha nem tudsz kiszállni ebből a körforgásból. A másik, mindenki, és itt a beszélgető partnerem is a szeretetet említette, hogy ő a szeretetbe hisz. És az volt a válaszom, hogy de akkor nem hihetsz a karmában. És kérdezte, hogy miért? Azért, mert a karmában semmiféle szeretet nincs. Mert a karma az egy személytelen gépezet, ami megtorol téged. Vagy megtorol, vagy megjutalmaz attól függően, hogy a cselekedeted milyen volt. De valójában nem kegyelmez meg, igaz? Mert újra és újra egy új testi létbe kényszerít, annak, és a létezésednek a minősége attól fog függni, hogy milyen életet éltél az előző életedben. Ugye Indiában a kasztrendszer erre alapszik, különböző kasztokban élnek az emberek, és akik az alacsony kasztban élnek, rájuk azt mondják, hogy egy gusztustalan életet éltek az előző életükben, és ezért figyelj, hogy a mai napig nem akarják, hogy az árnyékuk rávetüljön egy alacsony kasztban lévő emberre, mert hogy undorodnak tőle. A mai napig, és ez egy friss statisztika, több tízezer indiai fiatal lesz öngyilkos. Miért? Évente. Azért, mert külön kasztból valók, akik egymásba szeretnének összeházasodni, és a családjaik nem engedik meg. És öngyilkosok lesznek. Tudjátok, nagyon sokan felnéznek az indiai kultúrára, és nem szeretném bántani, mert sosem jártam Indiában, de egy picit belegondolsz ebbe a kasztrendszerbe, hogy mennyire kegyetlen, hogyha egy ember haldoklik, rosszul lesz az utcán, nem segítenek neki, mert azt mondják, hogy ez a karmája. Ez eleve elrendelte a karma őt erre a sorsra, megérdemli a sorsát. De ebbe te találsz bármiféle szeretetet? És tudod, hogyha én megbocsájtok egy ember, mert a karma nem bocsájt meg neked, a karma egy vas törvény, ami ítélkezik fölötted. Senki se tudja, hogy milyen alapon, milyen mérce alapján. Senki se tudja, hogy működik. Mindenki találgat. És aztán tudod, mi történik akkor, hogyha mondjuk Teóval hiszünk a karmában, és én megbocsájtok Teónak, vagy Teó megbocsájt nekem, akkor magasabb rendűvé válok, mint a karmám. Mert azért azt senki sem tagadhatja, hogy a megbocsájtás az a szeretetnek az egyik legnagyobb megnyilvánulása. A szeretet nem egy érzelmeken alapuló ilyen rózsaszínű dolog, hanem a szeretet az döntéseknek a sorozata. Egy másik ember irányába, egy előre vivő sorozat. És Teó megbocsájt nekem, akkor magasabb rendűvé emelkedett, mint a karmája. Mert a karma nem szeret, de Teó szeret, hogyha megbocsájt nekem. Úgyhogy ha lélekvándorlásba hiszel, akkor nem szabad, hogy higgy a szeretetben. Mert a lélekvándorlásban nincsen szeretet. Szóval ezeket a dolgokat mindenféleképpen végig kell gondolni. Ja, és még valami. Ez nagyon fontos. A lélekvándorlás bizonyítékai, amikor rákérdezek, hogy oké, de mi a bizonyíték a lélekvándorlás? És a legtöbben ilyenkor, tudjátok, mit szoktak mondani? Tudom, hallottátok-e, hogy a asztrál utazás, hogy leviszik őket egy bizonyos tudatállapotba, és ott, ki tudják hozni belőlük, hogy emlékeznek az előző életükre. És egyébként ezek működő dolgok, többször előfordult, hogy megcsinálták ezt az asztrál utazást, és lejegyezték, amit az ember ebbe a hipnotikus állapotban mondott. Elmondta, hogy 150 évvel azelőtt hol élt, ki volt, mi volt a neve, hogyan halt meg. És elmentek abba a kisvárosba, és mit tesz Isten? Ott van a sírkő, ott van a templom iratok, megerősítik, úgy hívták, tényleg úgy halt meg, és nincs benne, de tényleg nem járt ott az ember, és tudta. Oké, hogy történhetett meg ez? És aztán nekünk van erre egy válaszunk, ismerve azt, hogy a világunkban és az angyalok tanáról lesz szó a későbbiekben. Ez egy nagyon fontos dolog. Itt és hogyan ide az angyalok tana, majd mindjárt mondom. Itt, ezen az oldalon, ez a New Age-es oldalon, direkt nem mondom a nevét, ahol most is írkálok néha, itt nagyon sokan kacérkodnak az őrangyalokkal. És ez a nagyon drága barátom is mondja, hogy ő ismeri az őrangyalát, és kapcsolatban van vele. Csak ez egy nagyon veszélyes dolog, mert a Biblia leleplezi a szellemi háborút, meg az angyali világot. Nem csak mi élünk a teremtett világban, hanem olyan hatalmas szellemi lények, akiknek, a miben létéről fogalmunk sincs. És a legrémületesebb az, hogy az egyharmaduk gonosz, és az elpusztításodra tör. A Biblia soha, most kicsit elé megyek, de majd meg lesz ismételve, a Biblia nem bátorít arra, hogy angyalok tartják veled a kapcsolatot, teljesen kizárt dolog. Az angyalok néha hoznak híreket, csak nem neked általában. Az angyalok soha nem tartják emberekkel a kapcsolatot. Jézus Krisztus tartja a kapcsolatot közvetlen az egyházával. Ez nagyon fontos. Ha egy angyal jön hozzád, valamiben benne volt egy okkult dologba, oké, nem is megyek elé, de ha egy angyallal van kapcsolatod, akkor menekülj. Úgy értem, tagadd meg. Tagadd meg, mert az nem a javadat akarja, hanem az elpusztításodra tör. Angyalok nincsenek kapcsolatban emberekkel. Ez nagyon fontos dolog, nem látjuk a Bibliában. De amit mondani akarok, az asztrál utazás, előző életek. Tegyük fel, hogy elmész egy ilyen utazásra. Szeretnéd megtudni, mi voltál, ki voltál előző életedben. Levisznek egy tudatállapotba, az elmének a kapuőre az akarat kikapcsol. És innentől kezdve megszűnik a tudatos gondolkodás, és bármi bejuthat az elmédbe. Bármi és bárki. Egyébként csak szeretném mondani, hogy az, aki végzi veled ezt a dolgot, ő is szinte bármire rávehet ebben a tudatállapotban, hogyha szakember, és erről folynak, ezzel kapcsolatban folytak és folynak katonai kísérletek, az elmének a kondicionálása. Na, most nem akarok belemenni. De a lényeg, hogy lemész ebbe a tudatállapotba, kikapcsol, az elmédnek a kapuőre kikapcsol, és egy démon odaáll melléd, és szépen levetít egy filmet, elmondja, elmesél egy olyan történetet, ami igaz. A démon élt 150 évvel ezelőtt, ismerte azt az embert abban a faluban, elmondja az igaz történetét, és elmondja neked szépen az adatokat arról az emberről, és amikor felébredsz, azt fogod hinni, hogy az te voltál. Minden stimmel, nincs benne csalás látszólag. Mit szólsz ehhez? Ki tudod zárni ennek a valószínűségét? Játszani a természet fölöttivel nagyon veszélyes dolog. Nem tudod, hogy kivel kezdesz. Nem tudod. És tudod, ez a magyarázat annak, hogy emberek emlékeznek úgymond az előző életükre. Figyelj, soha nem éltek ott. Egy életed van. Egy másik embernek az életét láttad. Nagyon veszélyes dolog. Oké. Szóval a Biblia nem tanította, és soha nem is fogja tanítani a lélekvándorlást. Ha becsületes akarsz lenni, nem tudod kiolvasni. Azt tudod kiolvasni, hogy egy lehetőséged van, hogy Isten szeret téged, és az ő szeretetében meg fog ítélni minden embert. Ugyanis, és itt aztán sokan felhördülnek, hogy ha Isten maga szeretet, akkor miért ítél? Azért, mert szeretet nem létezik igazságosság nélkül. Ugye, szeretnéd, ha valaki igazság nélkül szeretne téged? Az milyen lenne? De el tudjátok azt képzelni, az egy téboly lenne. Igazság nélkül szeretni valakit. Viszont az igazság megköveteli az ítéletet. Mert ha igazságos vagyok, akkor döntéseket kell hoznom a jó és a gonosz között. Így van? Szeretet nincs igazság nélkül, igazság pedig nincs ítélet nélkül. Isten el fog ítélni a 10 parancsolat alapján, ha nem vagy megváltva. Oké? Ez egy éles üzenet, de ez a Biblia üzenete. Nem lesz más választása Istennek, mivel nem hajtad, hogy mentesítsen a törvény alól. A kereszt végzett az ellened szóló törvénnyel. Oda szegezte Jézus Krisztus az ellened szóló kivégzési parancsot a keresztfára. És egyedül rajtad múlik, hogy elfogadod-e. Egyetlen szót vár Isten az örökké valóságért cserébe. Azt a szót várja, hogy igen, nekem ez kell. És ez egy éles üzenet, tudom jól, és sokan nem szeretik, de attól még a Biblia erről beszél. Jó, ez egy nagyon fontos dolog az életünkben. Aztán és bírjátok meg? Aztán lehet, hogy lesz egy gondolat a végén, de kaptam egy ellen, ez így jó? Feri nem jön, Pásztor Feri. Te kész vagy? Nem, majd egy picit később. Oké, hallani fogunk egy üzenetet. Mennyi idős vagy? 17? 17 éves fiatalembertől, aki a Közép-Európai Teológiai Akadémiának a hallgatója. Nagyon érdemes figyelni arra, amit mond. Utánam fog következni. Oké. Kaptam egy ilyen ellenvetést, hogy a Biblia üzenete már elavult és ósdi. Tehát ez egy ellenvetés. Én is találkoztam már vele, és ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy melyik részen nem érvényes már. Vagy melyik megoldással évült el. Úgy értem, hogy a Bibliának az egyik ámulatos tulajdonsága az, hogy hihetetlenül pontosan leírja az embernek az állapotát és a világ állapotát. És rendszerek változnak, világbirodalmak emelkednek és semmisülnek meg, eltelnek az évezredek, háborúk pusztítanak, aztán béke, aztán üldözés, aztán megint béke. Minden változik, de az üzenet mindig ugyanaz volt, és mindig éppen annyira érvényes, éppen annyira aktuális, köszönöm, éppen annyira aktuális volt az üzenete. Ugye a Biblia mit mond? Róma 3.23, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. És ezen a New Age-es oldalon mondták, hogy én csak negatív dolgokról beszélek itt, semmi építő nincs benne, és hogy láthatom ilyen gonosznak a világot. És aztán mondtam, hogy egészen addig tudsz burokban élni, ameddig a gonoszság személyesen nem fog érinteni. Még egy családtagodat meggyilkolják. Nagyon könnyű a reggeliző asztalnál, a kis felvágottjaimmal, a zöldségeimmel, ott kinézni a napsütésbe, meghallgatni a rádiót, hogy Afrikában éppen meggyilkoltak keresztényeket, vagy Indiában, vagy a Fülöp-szigeteken, és közben kajálok. Igen. Ne, végül is nem érint, szép az élet. Kicsit cinikus vagyok, de figyelj, attól, hogy a mikrokörnyezetünk rendben van, attól függetlenül a Földnek a kétharmad része szenved jelenleg is. Úgyhogy nehogy már büszke ateista legyél. Úgy értem, hogy a drága Józsi, úgy értem, hogy a világtörténelem alatt az erőszakos háborúk és mindenféle népirtások során kiontott vérből fel lehetne tölteni a csendes óceánt. Oké? Nyilván most használtam egy képtelen dolgot, nem tudományos méréseken alapszik. Az egész történelmünk egy nagy szégyen, egy mészárszék. Arról szólt, hogy hatalmat szerettek volna kapni emberek fölött, és emberek harcoltak a szabadságukért. Pénz, hatalom és erkölcstelenség. Erről szólt a történelmünk. És a történelemben általában azokról az emberekről emlékezünk meg, és szeretjük felidézni az alakjukat, akik bármiféle erkölcsi tartást mutattak, és kiálltak igazi értékek mellett. Tudom, hogy sokan szeretik az antihősöket, annak idején a Dallas Tennis Jockey miatt néztem. Bocsánat. De az igazi hősöket azért emlegetjük, és a történelemkönyveink tele vannak velük, mert kiálltak igazi erkölcsi értékek mellett. És nem vagyunk negatívak, hanem inkább azt mondanám, hogy realisták vagyunk. Szeretnénk annak látni a világot és magunkat, akik vagyunk. Bukott lényeknek, akik létrehoztak egy bukott világot. És ugyanakkor meg az üzenet pozitív, mert van kiút ebből. Egyelőre globálisan nem, de személy szerint igen. Bármikor dönthetsz úgy, hogy én kiszállok ebből, meg akarom állítani a világot, ki akarok szállni, és erre van lehetőséged, bármikor kiszállhatsz. Bármikor elfogadhatod Jézus Krisztust a megváltódnak, és aztán Istennel helyreállhat a kapcsolatod. És habár itt élünk ebbe a világba, de nem vagyunk keserűek, tudomásul vesszük a világnak az állapotát, de ettől nem élünk depresszióban. Van-e együttérzés a másik ember irányába, és hogyha nincs a szívedben együttérzés, akkor baj van. Akkor valami nagy baj van veled. Szerintem nagy baj van veled. Mert élek a világban, rengeteg örömem van, vannak céljaim, van jövőképem, tevékeny ember vagyok, de közben tudom, hogy innen most 350-400 kilométerre háborúdul, igazi háború, igazi stratégiák, igazi hadseregek, igazi golyók, igazi halál. És igazi menekültek lepik el az országunkat, oké? Akik valahol már nem tudtak élni. És persze nyilván most emögött, hogy mi áll, azt ne firtassuk, mert nyilván áll valamilyen cél, teljesen mindegy. A, csecsemőket erőszakolnak meg ezen a világon, és valami brutális az elnyomás, az éhezés és a nélkülözés. És adj hálát Istennek, hogy nem ott élsz. Legyél józan. Ne engedd magad becsapni. Az nem természetes dolog, ahogy mi most élünk itt Európában. Különleges. Soha a világtörténelem folyamán nem fordult még elő, hogy ennyi ideig legyen béke, és ilyen jólétben éljünk. És tudod mit? A jólétet tett tönkre téged. Meg engem. A kényelmünk, a komfortunk ostobává és vakká tett bennünket. Meg hálátlanná. Hú, ez milyen üzenet. Figyeljetek, azt mondja a Biblia, hogy menjetek inkább a halottas házhoz, mint a lakodalomba. És hogy a sírás az jobbá teszi a szívet. Figyeljetek, hiszem, hogy nem kell mindig pozitív üzeneteket hallgatnunk. Mert az én életemet az úgymond ilyen, olyan üzenetek változtatták meg, amikor kaptam egy sallert. Mert amikor ránézek az életemre, és azt mondom, hogy tudok találkozni Petyával, a barátommal, le tudunk ülni egy kávé mellé, az egy csoda. Az egy csoda, öregem. Hogy van vacsorám, az egy csoda. Hogy van ez az ingem. Vigyázok rá, már jó pár éve, biztos láttátok rajtam egy párszor. Ez egy csoda, hogy van egy ilyen ingem. Hogy van egy gyülekezetem, ez egy csoda. Hogy még mindig élek, az egy csoda. Nem vagyok kórházban. Dicsőség az Úrnak. Vedd észre, hogy milliárdosok vagyunk. Gazdagok vagyunk. Nagyon sok mindenünk van. És aztán, tudod, ne, szeretnék hálás lenni. És szeretnék józan maradni. Ez a világ, ez nem a világok legjobbika. Nem egy szép új világ. Nem vagyok otthon benne. Szeretek élni, szeretem a barátaimat, sok tervem van, de annak látom a dolgokat, amik. És aki ismer, tudja, hogy nem vagyok negatív beállítottságú ember, nem vagyok pesszimis, az meg főleg nem. Nagyon pozitív vagyok, és reménykedő. Egy nagyon biztos alapon vagyok reménykedő. Oké, ennyi elég volt. És aztán a Biblia üzenete nem évült el. A bűn pontosan ugyanannyira bűn még ma is, mint 2000 éve volt. A házasságtörés az még most sem elfogadott, éppen úgy, ahogy 2000 éve nem volt az. A válások aránya 60% jelenleg. A problémák ugyanazok, mint 2000 éve voltak. Pál apostol ugyanazokról a gyülekezeti problémákról írta a 13 levelét, amikkel ma küzdünk. Oké? Amikkel ma küzdünk. Ugyanazokról a problémákról írt. A könyv, figyelj, ez fontos, a könyv jóval aktuálisabb, mint a megírásakor. Sokkal aktuálisabb, és tudod mit? Nem találsz benne egyetlen elévült gondolatot sem. Mert a könyv azt mondja, hogy a barátság valami nagy dolog. Hogy vigyázz a szívedre, amiről erről beszéltem. A szívemre, tudod, hogy hogyan nézek a világra, hogyan nézek egy másik emberre, hogyan nézek az én sorsomra, vagy az életemre. Vigyázz a szívedre, azt mondja a könyv. Aztán utána, hogy használd az elmédet, uralda a gondolataidat, ezt mondja a könyv. Ez elévült? Nem, tudod mi évült-e, hogy használd a szívedet, hogy hallgass a szívedre, az egy gonosz, elévült gondolat. Sőt, nem elévült, mert sose volt igaz. Oké, sose volt igaz ez a gondolat. A Biblia aktuálisabb, mint valaha. Tudod, a szeretet, az 1 Korintus 13, erről prédikáltam Pécsen. Az 1 Korintus 13-at nem azért tette bele az Úr, hogy bemutassa a jellemét, mert azt már megtette ezer meg ezer versen át. Nem volt szükséges, hogy még újra súlykolja. Tudod, hogy miért van az 1 Korintus 13 benne? Hogy megmentse a kapcsolataidat, hogy megmentsen téged. És ott olvasd el, a szeretetről beszél. Bármikor megment téged, bármikor. Ugyanúgy, mint 2000 éve. Vagy 4000 éve, vagy 5000 éve. Úgyhogy ne hidd el, ez hazugság. A Biblia aktuálisabb, mint valaha. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a könyvet. És aztán még... Oké, lehet, hogy ez már a... Oké, ennyi volt a Bibliának az ostroma most, és aztán jönnek a következő részek. És kérlek, hogyha hasznos, akkor használd, adod a embereknek, és... Ír nekem, a ernyekukacvisszavalósághoz.hu-ra, hogyha van még felvetés, ellenvetés, vagy hogyha van egy jó érved, ezt nagyon szeretek tanulni másoktól, és kész is vagyok rá, úgyhogy kérlek, ha vannak ilyen érvek, akkor az is érdekelne. És mindjárt átadom a szót Teónak. Lett volna egy üzenetem, de nagyjából beszéltem róla, azt hiszem. Jeremiás könyve. Olvastam egy nagyon-nagyon kiózanító írást a Francis Schaeffertől, Halál a városban a címe. Korunk kereszténységét írja le, és a gondolkodásmódunkat 1968-ban. Egy négy vagy öt részes előadásának a leírata. Az is aktuálisabb, mint akkor, amikor leírta. Figyeljetek, és most elsősorban keresztényekhez szólok, hogy állj ki a meggyőződéseid mellett. Ne alkudj meg. A megalkuvás az ott kezdődik, hogy elkezdek igazodni ehhez a világhoz. Ahhoz a világhoz, ami mindig is romlott volt, és a pusztulásban vesztegelt. Nekünk nem kell alkalmazkodnunk a világhoz. Mondhatjuk azt, hogy én megyek ezen az úton, Isten útján, és ránézek az emberekre, nem ítélkezem felettük, nem állunk senki fölött se, nem vagyunk jobbak, mint bárki más, kegyelmet kapott bűnösök vagyunk az írások szerint, de megvan az a természet fölötti ismeretünk, ami egy nem hívő embernek nincsen meg. És mondhatjuk azt, hogy gyere, kérlek, térj az útnak az útjára. És Pásztor Kornéltól loptam ezt, mutatom a kamerába. Ráközelítesz, Attila? Ezt biztos el tudjátok olvasni. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Efezusi levél 5.1. És meg fog változni az életed. Olvasok blogokat, és tényleg ez lesz a vége. Nagyon kíváncsi vagyok te új üzenetére. Olvasok blogokat nagyon okos keresztényektől. Okosak a Biblia kritikában, meg különböző szociális kérdésekben, és egy csomó mindenről van véleményük a melegházasságról is, például amiről nekem is van egy vaskos véleményem, de most nem fogom elmondani. De amikor látom az írásukat, akkor csak egy valamit nem látok ott, az evangéliumot. Nem látom az örömhírt. Mert lehet sok tudásunk, és lehetünk erőtlen keresztények, élhetünk egy erőtlen keresztény életet. És itt azt mondja, hogy legyetek követői az Istennek. Ugye, ha követed Istent, és ez a lényeg, ha követed Istent, akkor a gyermeke vagy, tudod, és megtapasztalhatsz egy csodálatos életet. Lehet, hogy nem lesz könnyű, de nem tudom, én olyan csodák között járok. És látom az erejét. Nem az én erőmet látom, mert én erőtlen vagyok. Látom Isten erejét, ahogy nagyobbá tett a sorsomnál. Mit mond a világ? Hogy törődj bele a sorsodba. Vár egy parcella, törődj bele a sorsodba. Isten meg tudod, mit mond? Soha ne törődj bele, én nagyobbá teszlek a sorsodnál. Ne törődj bele a sorsodba, nagyobb leszel, mint a sorsod. Én fölé foglak emelni téged. És ámen, igen, és ámen, és tényleg így történt. És ez az élet nagyszerű. A Biblia igaz. Ostromoljuk még tovább is a Bibliát, és remélem, hogy jó lesz ez a sorozat. És aztán kérlek, hogy írjatok, hogyha van valami, és kövessétek az előadásokat. Isten áldjon bennünket, és átadom a szót Teónak.
Én is üdvözlök mindenkit a kamerákon, innen és túl. Nagy félelemmel és rettegésre állok itt, tudva, hogy milyen emberek beszéltek itt előttem, úgyhogy nagy megtiszteltetésnek érzem. És arról az üzenetről szeretnék beszélni, amiről Ernő beszélt. A könyv, amit itt feszegetünk, hogy vajon igaz-e vagy sem, annak van egy fő üzenete. Arra van kihegyezve igazából az egész könyv. És nagy szerencsére ezt le is írja tisztán, nem kell nekünk kitalálni, nem úgy kell összelapátolni a mondatokat, hogy vajon mi a fő üzenete. Le van nekünk írva. 1 Korintus 15-nek az eleje jól összefoglalja, hogy mi ez valójában. És úgy kezdjük el, hogy eszetekbe jutatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, melyben álltok is. És az eszetekbe jutatom helyett a görög szó talán inkább azt jelenti, hogy ismertté tenni, és ez most ne legyen ürügy arra, hogy azt mondta, hogy a Biblia nem igaz, a fordításokban lehetnek ilyen árnyalatni különbségek, de egyébként mind a kettő helyes. És azoknak, akik még nem fogadták el, és nem állnak benne, azoknak ismertté kell tenni, és mi meg pedig emlékezünk rá, amilyen gyakran csak tudunk. És azt hiszem, hogy ez az evangélium, a görög szó tényleg azt is jelenti, hogy jó hír. És azt hiszem, hogy mindannyian erre várunk, azt hiszem, hogy ezért vannak híradók szinte óránként, és ezért megy a rádió, az újság, a tévé, mert várjuk a jó híreket. De a világ nem tud jobban szolgálni, mint hogy Panda Maci született, meg vasárnap visszahűl az idő, és ennek úgy örülünk, meg úgy jó pofa, csak valahogy az életem értelmét nem adja vissza, hogy vasárnap nem fogok megdögleni a melegben, bocsánat. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindannyian kicsit szeretnénk többet ennél, mint hogy Panda Maci, meg visszahűlt az idő. És aztán folytatja is. Amelyet be is fogadtatok, melyben álltok is, amely által üdvözültök is, ami már egy elég jó hír, hogy megszabadulhatunk, üdvözülünk. Ha megtartjátok úgy, amit hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. És itt kicsit megijedünk, hogy azt írja, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, itt egy kicsit megrezzenünk, de utána le is írja, hogy mit kell megtartanunk. Ez nem arról szól, hogy nagyon ügyesnek kell lennünk mostantól, hanem leírja, hogy mit kell elhinnünk, mert ha valami mást hinnénk, akkor hiába lettünk hívőkké. És aztán le is írja. Mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Igazából itt kezdődik a jó hír, és azért, hogy legyen benne egy ilyen fölfelé ívelés, lent kezdi, hogy bűnösök vagyunk, amit talán nem hiszünk el, néha még hívőként se, vagy megfeledkezünk róla. De például tudva azt, amiről Ernő is beszélt, hogy Isten mindent nekünk adott. Mármint ezt elmondja, amikor megteremtette a világot, vegyétek birtokba, tiétek minden, és aztán az Új Szövetségben is leírja, hogy mindent a kezünkbe adott, és akkor mi ezt arra használjuk, hogy nem tudom, Ádám, szerinted mit csináljuk péntek este? Nem tudom. És akkor erről szól az életünk, és esetleg a bátrabbak elutaznak Új-Zélandra, és beletesznek kisebb csavarokat, de valahogy úgy érzem, hogy elpazaroljuk azt, amit kaptunk. És ezeket látva ez van bennünk egy olyan érzés, amikor visszagondolunk, hogy például a 4 éves szülinapomkor, vagy később anyukám vett nekem egy ilyen játékot, hogy rám költött ennyi pénzt, és akkor én meg simán széttörtem, meg nem is tudtam, hogy ez milyen értékes. És akkor van bennünk egy ilyen kis szegény, meg ez olyan rossz érzés. És ez ehhez képest végtelenszer több, hogy a mindenható Isten, akinek nem lett volna kötelessége, hogy nekünk adjon mindent, nekünk adott mindent, és akkor mi ezt azt hiszem, hogy nem becsüljük meg, még úgyse, hogy az ő gyermekei vagyunk a legtöbbször. De Krisztus ennek ellenére meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és ez erősíti a hitünket, ahogy Ernő beszédei is, hogy meg lett írva, Ézsaiás próféta megírta az 53. fejezetben, 7-800 évvel azelőtt, hogy megtörtént volna, hogy olvassuk is el, csak gyorsan odalapozok. Jól lehet a mi bűneinkért kapott sebeket. A mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Tehát, itt már azért kezd fölfelé ívelni a történet, hogy habár mi legszívesebben elpazarolnánk mindezt, Jézus mégis hajlandó volt meghalni értünk, és odaadott mindent. Habár továbbra sem kényszerítette senki. És hogy eltemették, 4. vers, és hogy feltámadt a 3. napon az írások szerint. Itt megint kicsit megijedünk, hogy a megváltó, akit az Úr elküldött, meghalt, és a tanítványok is elbátortalanodtak, el volt a kámpicsolodva, hogy vajon most akkor itt a történet vége. De aztán feltámadt a harmadik napon. És erre van több ószövetségi utalás is, de azt írja, hogy az írások szerint, és nekem a kedvenc utalásom erre, hogy Jézus meg fog halni, ez magától Jézustól van. Ilyet azt hiszem, hogy még nem nagyon láttunk az emberektől. Azt sem, hogy megmondják, hogy mikor fognak meghalni, azt meg aztán főleg nem, hogy mikor fognak feltámadni. Máté 16.21. Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, és sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, és harmadnapon feltámadnia. És azt hiszem, hogy háromszor is elmondta a tanítványainak, hogy meghalok, de három nap után feltámadok. Ötödik vers, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek. Majd megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, némelyek azonban elaludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután az összes apostolnak. És itt az evangéliumhoz hozzátartozik a többi embernek a bizonysága, hogy leírja, hogy Isten mit tett, én bűnös vagyok, ő meghalt, de fel is támadt, és aztán tudunk ilyen bizonyságokról, hogy Amerikában él egy olyan ember, hogy Steve Shibelli, aki úgy tért meg, hogy először még csak olvasta a Bibliát, neki sem, tehát meg se érintette semmi, a felesége megtért, ő továbbra is heroinfüggő volt és drogozott, meg hát igazából egy mafiózó volt, úgyhogy nem élte a legszentebb életet. És aztán a heroinfüggő mafiózóból most egy afrikai misszionárius lett, aki áruházakat, kórházakat alapít, beszél mindenkinek, és az emberek élete szintén megváltozik, és tele vagyunk ilyen bizonyságokkal. Itt a teremben legalább van vagy 15 ilyen bizonyság, attól függ, hogy hányan vagyunk itt. És ez hozzátartozik az örömhírhez, hogy az Úr megtette, és tényleg megtörtént a mi életünkben. Végül mindenki után, mint egy torszülöttnek, nekem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem volt hiába való, sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tehát akár én, akár ők így prédikálunk, és így lettetek hívőkké. Leírja, hogy Isten mit tett, leírja, hogy ez működik a többi ember életében, és aztán ez működik az én életemben is. Én is elmondhatom, hogy én szenvedtem attól, hogy olyan értelmetlen ez az élet, hogy járok iskolába, ha mindent jól csinálok, akkor utána járok egy egyetemre. Ha ott is mindent jól csinálok, akkor lesz egy jó munkahelyem. Ha ott is mindent jól csinálok, akkor lesz egy csomó pénzem. A mai világban többnyire ennek folytán lesz feleségem, család, szép autó, szép ház, nagy autó, nagy ház, és aztán nem tudom, mi lehet ennél följebb, hogyha ott is mindent jól csinálok, de aztán, hogyha meghalok, akkor igazából nem vihetem magammal se a feleségemet, se az autómat, se a házamat, és azt mondják, hogy a tudást, amit megszereztünk, azt senki sem veheti el tőlünk, de hát vagy egy jól irányzott ütéssel, vagy legkésőbb akkor, amikor meghalunk, sajnos attól is meg kell válnunk. És ez engem zavart, és aztán szinte nem is voltam tudatában ennek a dolgoknak, hogy most Jézus, meg ilyesmi, hallottam róla korábban is, de hogy van ez, elfogadni, hinni benne, befogadni a szívembe, mi ez, de valahogy csak kapcsolatba akartam kerülni ezzel a Jézussal, aki egy 2000 éve élt mezitlábas zsidó prédikátor volt, ácsként vagy asztalosként dolgozott, és egy teljesen átlagos ember volt, de szóltak róla, hogy feltámadt, és meg lehet ismerni. És kipróbáltam, és elmondhatom, hogy meg lehet ismerni. És ti is elmondhatjátok. És ez az evangélium. Isten megtette a részét, és működik is. Úgyhogy így prédikálunk, és erről beszélünk. Ezt szeretnénk, hogyha az emberek megtudnák, hogy ez tényleg így van, hogy ez az igazság. És minden mellett dolgozunk, és tesszük a dolgunkat, de valahogy az életünk kapott egy új mélységet, egy új szintre emelkedett. És azt gondolom, hogyha szeretnél, akkor elfogadhatod ott, ahol ülsz, a számítógéped előtt. Isten szeretne veled olyan baráti kapcsolatba kerülni, hogy bárhol kiállhatsz hozzá, ő örülni fog neki, és meg fog hallgatni. Elmondok egy imád, de azt hiszem, hogy nem, bocsánat, biztos vagyok benne, hogy a szavak önmagában erőtlenek, semmi nem fog történni, hogyha megismétel a szavakat utánam. Akkor lesz értelme, hogyha a megfelelő személynek mondod. Ugye, ahogy egy Facebook üzenettel is ez van, hogyha csak hogy valaki leírja, akkor az még úgy hát, értelmetlen. De hogyha megfelelő embernek elküldöd, hogyha az imát Istennek mondod és elhiszed, akkor minden bizonnyal örök életed lesz. Úgyhogy imádkozzunk. Jézus, eddig hallottam rólad mindenfélét, de szeretnélek jobban megismerni. Köszönöm, hogy habár bűnös vagyok, mégis hajlandó voltál értem meghalni, habár senki sem kényszerített, hanem te szerettél engem. Most én is szeretnélek jobban megismerni egy kicsit, még nem vagyok kész mindent odaadni, de szeretnélek jobban megismerni, kérlek, hogy mutasd meg magad az életemben, és hiszek benned, kérlek, hogy amikor meghalok, akkor vigyél a mennybe, ahogy megígérted. Ámen. És csak hogy még egyszer megismétlem, nem történik semmi, hogyha a szavakat elismételgeted, és úgy is lehet a mennybe kerülni, hogy nem mondasz el egy imád se, csak Istenhez kiáltasz, és nem is tudod, hogy imádkozol. De hogyha hittel imádkoztál Istenhez, akkor megmenekültél ma is. És a jó hír téged is megmentette, hogy itt mindnyájunkat. Köszönöm, hogy meghallgattatok.